Ronaldo vagy Messi? Melyik milyen értelemben példakép, vagy sikereiken túl azonos értelemben tekinthetünk-e rájuk, mint példaképre? Erről beszélgettünk az elmúlt adásban, a Kamassarok című műsorban a mikrofonnál.
Rugovszkiné Bodó Mária.
Én pedig Lukovics Milán vagyok, és Rockenbauer Barnabás, Ference szerzetes, kollégiumi nevelő gondolatait hallották az elmúlt adásban. Hogy is van ez a példakép, úgyhogy... Hogy kell példaképet választani, vagy mire emlékszel?
Barnabás testvér nagyon izgalmas témát járt körül az elmúlt adásban. Két híres focistát próbált kielemezni, hogy mi az, ami ugye valóban igaz példakép az egyikben, és mi a valóban igaz példakép a másikban. Ő ugyan sajnos nem mondta el a saját példaképeit, de ő is itt a foci körül. A saját élménye is az életében az, hogy mekkora befolyással tud lenni egy nagy sportoló valakire, aki oda van a sportért. Úgyhogy mivel ezt egy kicsit már kieleveztük múlt alkalommal, én most megkérdeznélek téged, hogy vajon neked kamaszkorodban voltak-e olyan példaképeid, akiket most is szívesen idéznél meg, vagy volt-e olyan élményed, hogy befolyásolták az életednek valamelyik periódusát pusztán a példakép voltukkal?
Befolyásolni biztos, hogy befolyásolták. Más kérdés az, hogy neveztem-e őket tudatosan példaképnek. Valahogy azt érzem, hogy azért ezen személyiségfüggő is, hogy hát mennyire érezzük magunkat, nem tudom, egyéniségnek, vagy hát mennyire vagyunk ilyen kritikus szellemek. Én valahogy talán kevésszer használtam ezt a példakép fogalmat, vagy akit esetleg hát ilyen nagyra tartottam, vagy úgy éreztem, hogy hát ilyen világnézetet, vagy életfilozófiát alakító személyiség, az meg talán annyira nagy volt, hogy meg azért kicsit furcsa lett volna példaképnek nevezni. Ugye emlékszem arra, hogy gimnazista voltam, amikor a Gandhi című filmet láttam. Ugye én gyakorlatilag úgy nőttem föl, hogy nem volt tévénk, én nekem kevés film élményem volt, és ez a film nagy hatással volt rám. De hát akár történelmi szempontból, meg minden más szempontból is azért nem lehet Gandhit úgy példaképnek tekinteni, mármint, hogy akkora a távolság, vagy akkora a kontraszt, hogy azért nem. De mondjuk úgy éreztem, hogy akkor így nagyon sokat gondolkoztam azok a filmen is, meg hát egyáltalán az ő személyén. Egyébként hát ugye a tanáraim is érdekes volt ez a számomra is, így utólag is, meg akkor is, hogy egyfelől persze úgy példaképnek is mondhatom egyiket másikat, ugyanakkor meg mindig bennem volt, főleg kamaszkoromban, hogy egy csomó kritika. Ez mondjuk annyiból megmaradt, hogy úgy érzem, hogy igyekszem tanulni azoktól, akiket megismerek, tehát akár mondjuk fiataloktól is. Néha úgy felfigyelek arra, hogy elgondolkozom, hogy most mit hogy csinálnak, vagy hát mit csinálnak jól. Tehát, hogy kicsit ilyen ambivalens volt a viszonyom a példakép fogalomhoz kamaszként, de vajon neked?
Én valahogy olyan gyerek voltam, hogy mindig volt egy-egy személy, akiért rajongtam. Lehet, hogy nem hívtam őket én se példaképnek, de tudom, én nagyon emlékszem, hogy kicsi koromban volt egy művészet tornatanár, aki minden elismerését próbáltam kivívni. Az egész kamaszkoromat pedig átívelte egy testnevelő tanárért való rajongás, ami szintén erről szólt, hogy én akkor abban nagyon-nagyon kiemelkedő szerettem volna lenni az összes sportágban, hogy elnyerjem az ő elismerését. Úgyhogy utólag gondolom azt, hogy ezt lehetne nevezni példaképnek, és hogy azt is valahogy átértem, amit majd itt a riportalanyunk is úgy kibont, hogy vannak olyan példaképek talán a fiatalok életében is, meg a miénkben is, akik úgy részleteiben példaképek. És valahogy így emlékszem erre, hogy egy idő után úgy kinőttem egyik-másik példaképet olyan módon, hogy egyszer csak úgy ráébredtem, hogy már nem az egész ember motivál engem, hanem tulajdonképpen felbecsülöm azt, hogy nem tudom én milyen ilyen olyan tevékenységek, ezek általában mint a sportról szóltak számomra is, de hogy mint személy úgy lassan kinőttem ebből. Viszont így felnőttként meg azt fedeztem föl, hogy nagy öröm rátalálni valakire, aki esetleg már nem is él, de példaképnek nevezhető. És akkor én nem tudom, a osztályommal kapcsolatban találtam rá Placid atyára, és az úgy annyira nagy örömet okozott, hogy azt mondhatnám, hogy egy Placid atya, ő egy mekkora példakép lehet, és úgy tudok kicsit úgy távolról rajongani, ahogy mondott, hogy már olyan a távolság, hogy hát nem úgy példakép mégsem, mint valaki, aki tanítana, vagy aki a mindennapokban ott van, de mégis azt hiszem, hogy lehet, hogy ez izgalmas, hogy az ember gondolkodik ezen, hogy van-e akár most példakép számára.
Készítettél egy beszélgetést egy munkatársaddal?
Így van, a Ferences Gimnázium egyik tanárával, Hegyi Katával beszélgetünk a példaképekről. És ő valahogy még akár kategóriákat is kitalál avval kapcsolatban, hogy hányféle példakép lehet egy ember életébe, és különös tekintettel arra, hogy a kamaszok vajon inspirálódnak a példaképeik által, vagy egyáltalán felfogják, hogy vannak nekik példaképeik, vagy nekünk kell őket ajánlani. Hát ezeket a témákat járja körül a riport. Hegyi Katával ülünk itt, és azért szerettelek volna megkérdezni példakép témakörben, mert egyrészt egyházi iskolába jártál, és van egy elképzelésed arról, hogy milyen is a léte egy kamasz számára egy ilyen helyen, másrészt pedig magad is ma is serdülőket tanítasz. Először valahogy körüljárnád-e nekünk, hogy mi az a példakép, vagy hányféle módja van a példaképnek? Ez egy olyan egyértelmű dolog, vagy mit értsünk az alatt, hogy példakép?
Igen, ez egy elég tág téma, hogy példakép. Tulajdonképpen az ember egész életében valahogy keresgeti, hogy kikről vehet mintát. Mindig hasonlítgatunk, picit jobbítani szeretnénk magunkat, és hát példaképek állandóan vannak körülöttünk, illetve mi valakikre tekintünk példaként, hát ebben ugye személyes felelősségünk is van, hogy kikre. Biztos, hogy a környezetünkben vannak olyan emberek, akik valamilyen szempontból szemet szúrnak nekünk, hogy valamit jól csinálnak. Lehet ez mondjuk egy edző, aki nagyon tudja motiválni a gyerekeket, vagy maga is jó sportoló, lehet egy tanár, egy bárki, aki valamilyen szempontból nekünk szimpatikus. Hát itt azért ugye arra kell egy kicsit figyelni, hogy lehet, hogy azon a területen ő példaértékű, de mondjuk nem tudunk arról, hogy a családi életében is példaértékű, de nyilván ez helyén való, hogy vannak ilyen úgymond kisebb példaképeink, akik valamilyen szempontból nekünk tudnak tanítani valamit, vagy valami olyat tárnak elénk, ami nekünk egy kitűzött cél lehet, hogy ezt teljesítsük. Egyébként azt gondolom, hogy nem csak az lehet nagy példa előttünk, hogy valaki nagyon elkötelezett egy cél irányában, vagy nagyon karizmatikus, és úgymond letesz valamit az asztalra, lehetnek olyan csendes példaképek is előttünk, akik csak egyszerűen panasz nélkül jó kedvel végzik a munkájukat, mondjuk egy nyugdíj előtt álló valaki, aki egy rossz szava nincsen soha semmire, hanem minden reggel föl kell és csinálja, amit szokott, vagy mondjuk egy esetleg ide, nekem egy nagyszülő lenne, egy olyan példa, aki már a maga idősebb korában a maga bölcsességével csendesen csak ott van. Ezeknek az ilyen példaképeknek kicsit veszélye is lehet, ugye kérdezted itt a kamaszokat, hogy hát érzelmi lények vagyunk, a kamaszok meg feltétlenül azok, hogy úgy szűrjük az ilyen példaképeinket, hogy legyünk tudatában, hogy ők miben példák nekünk, és ha esetleg másban csalódunk, vagy esetleg ezen az adott területen is csalódunk, hát ezt a helyén tudjuk kezelni, mert ilyen azért megtörténik, tehát hogy tisztában legyünk vele, hogy akkor is maga az az érték, amit ez az illető elénk tárt, attól az még önmagában érték, csak hát ugye csekünk, botlunk mindahányan, tehát hogy lehet, hogy az ilyen embereket példának tekintem, de mondjuk, tehát hogy nem teljes értékű, tehát a bizonyos, az életnek bizonyos területében példaértékű. Aztán vannak olyan példaképek, akkor most így egy szintet ugranék, hogy akik az életvitelükben mindenestül példaképek előttünk, akik a helytállásukban mutatják nekünk a jó utat. Most egy olyan név nélküli atyát tudok megnevezni, aki számomra, tehát egy kis tettével, és nem is ismerem én őt, hogy kicsoda, csak hallottam ezt az egy esetet róla, hát nekem ez egy örök példa, és én erre nagyon törekszem, ami történetet róla hallottam, hogy ő télen utazott egy vonaton, és kihajolt az ablakba, a kezében pedig ott volt egy pár kesztyű, amit éppen már nem viselt magán. És véletlenül az egyik a menet közben kiesett a kezéből, és ő azonnal utána dobta a másikat. Mondván, hogy neki az a félkesztyű már úgysem lesz jó semmire, viszont az, aki megtalálja, annak legyen meg a párja. És hogy ez egy olyan kis momentum, de nekem egy olyan beszédes példa, nekem ez nagyon sokszor bevillan, és hogy én nekem ez egy nagyon nagy célkitűzésem, hogy így zsigerből tudjak valamit jól csinálni. Hát nyilván, ami így nincsen begyakorolva, mégis nagyon be van gyakorolva, mert ő az egész előtte lévő élete így ide mutatott, vagy mondjuk így Maximilian Kolbe jut eszembe, aki nem csak azért szent, mert ő feláldozta a koncentrációs táborban az életét egy családapáért, hanem hogy ide csúcsosodott ki az élete, hogy ő tulajdonképpen hát nem biztos, hogy tudva természetesen, de hogy ide készül, tehát hogy minden ide vezetett, hogy ez aztán beteljesedjen. Tehát az egész élete példa aztán egy-egy eseten keresztül különösen kiemelődik. Hát ez az idős papbácsi, vagy néhány ember, még esetleg Mindszenty Józsefnek tudnám a nevét megemlíteni, aki nekem egy hallatlan nagy példa a 20. századból. Tehát azok az emberek, hát akik egyébként az egyház őket szentként tisztelít, azt állítja róluk, mint intézmény, hogy ők már a mennyországban vannak, vagy hát ők biztosan üdvözülnek. ez már egy olyan szintű példa, akik így minden porcikájukkal már példát mutatnak. Mondjuk az is szerencse, hogy hát minden kornak megvannak a maga szentjei, és hát lehet közülük válogatni, hát kinek, ki az, aki közel áll, vagy milyen élethelyzetben van, és hát szerencsére széles a paletta. Végül is nekem ők az ilyen emberek, az igazi példaképek, akik zsigerből mindig tudják a jót választani, és azért, mert ők ezért megküzdöttek. Tehát, hogy egy kidolgozott rendszer van már mögötte.
Ez roppant érdekes, hogy tulajdonképpen akkor egy ilyen ötletet adsz arra, hogy a példaképek arra valók, hogy egy picit jobban inspiráljanak minket a jó felé. Mert ha belegondolunk, nyilván egy serdülő is egy nagyon csiszolható életállapotban van, na de épp, hogy nem mindegy, hogy ki csiszolja, milyen asztalos, vagy hogy kinek a keze látszódik meg rajta. Egy fiatalt rá tudunk venni, hogy valami, vagy hát megtalál egy olyan példaképet, amelyik pozitív. Akkor sok apró ilyen dolog viszi majd egy olyan irányba, hogy aztán a kesztyűt utána dobja a másik után, tehát hogy eljusson valahova. Tehát lényegében egy pici apró lépcsők lehetnének ezek a példaképek. Amikor ezt a szót használjuk, hogy példakép, akkor nem tudom, hogy te mennyire gondolod azt, hogy tulajdonképpen mi a mindenestül példaképről beszélünk. Tehát, hogy te is nem úgy gondolod, hogy az lehet egy példakép, és szerintem erről érdemes beszélni a fiatalokkal is, hogy létezhet olyan példakép, aki az egész életvitelében, mint ahogy ez az atya, aki elhajítja ösztönösen a kesztyűjét, nem egy úgy megrendítő történet, mint aki az életét áldozza föl, hanem csak azzal, hogy az ő hozzáállása a dolgokhoz az nagyon szimpatikussá és közelivé válik. Te mit gondolsz erről, hogy itt a fiataloknak erről milyen módon lehet egy kicsit felhívni a figyelmüket, vagy hogyan lehet ezt körbejárni velük?
Igen, hát itten lehet, hogy meg kell különböztetni ezeket az ikonokat, akiket ugye nem ismerünk személyesen, de mégis amit ismerünk belőle, hát az aztán persze mind példakép. De sokszor azért egy gyerek, kamasz gyereknél azért itt fölmerül a kritikai érzék, hogy most vajon tényleg ilyen fedhetetlen-e valaki. És akkor hát vagy nem hiszi el, vagy nyilván kisebb korban, fiatalabb kamaszként még valaki hajlamosan kritika nélkül lelkesedni valakiért. Egy picit azért meg kell különböztetni ezeket a közvetlenül nem ismert személyeket azoktól a példaképektől, hát akiket személyesen ismerünk, akikkel szinte nap, mint nap találkozunk, ahol viszont óhatatlanul bejön az, hogy előbb-utóbb annak a személyiségnek persze az árnyoldalaival is találkozunk. Hát nyilván, mondom, kamasz hajlamos arra, hogy feketén-fehéren lássa a világot, tehát egy darabig az ő példaképei, vagy akiért ő rajong, most legyen ez akár utána, ugye a párkapcsolatban is ott is beszéltünk erről, hát ott meg se lehet említeni azt, hogy annak az illetőnek hát esetleg valamiben nincs igaza, de azért hát a kamasznak a válságai is itt jelentkeznek részben, ugye, hogy amikor rájön arra, hogy hát a példaképek, vagy ezek a hát korban előtte járó személyek, hát hogy ők sem feltétlenül jobbak a Deáknél Vásznánál, vagy hát ők is hibáznak, vagy hát emberi gyarlóságaik, rossz tulajdonságaik is vannak, tehát nehéz azért nyilván a kamaszt arra megtanítani persze szerintem, hogy mindenkitől tanulja el azt, ami jó, és hogy senkinek a rossz példája nem jogosít föl semmire. Hát nagyon sokszor a rossz példa az hát feljogosít, nem azt követem, nem azt utánzom egy az egybe, na de hát ha ő a felnőtt, a nem tudom én kicsoda az, hát ezt és ezt teszi, hát akkor ahhoz képest, amit én teszek, hát az igazán semmiség.
Egy olyan történet is elhangzik, hogy valaki kamaszkorában hall valakiről, ami aztán elindítja arra, hogy nem tudom, ezt a példaképet kicsit jobban kinyomozza, egy kicsit jobban magáévá tegye az ő jó tulajdonságait, vagy gondolkozzon róla, olvasson róla, és ez engem abban erősít meg, amire megmondom őszintén, hogy magamtól nem gondoltam, hogy erről tényleg érdemes beszélni, vagy érdemes felhívni a figyelmét a fiataloknak arra, hogy hát lehetnek példaképek, akiket nem vesznek észre elsőre. Ugye az ember néha letesz arról, hogy megküzdjön az online világgal, meg a cyber világnak a hatásaival. Ugye valahogy én úgy érzem sokszor, hogy a gyerekek annyira ebben élnek, hogy már mit beszélünk mi Placid atyáról, vagy Mincentiről, és hogy kár a gőzért, és valahogy engem ez a riport abban erősített meg, hogy dehogy is nem, ez nagyon-nagyon fontos, ez elérheti a fiatalt, és megérintheti hosszú távon is, és sose tudom, hogy mi lesz az, ami valamért őt megkapja. Tehát, hogy valahogy kell foglalkozni ezzel a témával, akár úgy, hogy pozitív példaképet valahogy a diákok, a kamaszok elé hozzunk, akár családban, hogy egyszerűen megemlítjük azt, hogy hú, hát ez nem kis dolog volt, amit a, nem tudom én, a valaki családtag véghez vitt, vagy valamiről hallunk politikában, vagy nagyon menő dologról hallunk, és akkor kicsit lerántjuk a lepret, hogy hát e mögött azért nem nagyon van semmi, hogy mi az, ami értéke mögött. De nem biztos, hogy megállunk a hétköznapi életben minden mellett, ami jó dolog lenne itt a példakép témakörben, hogy picit álljunk meg, picit beszéljünk róla.
Manapság minden második gyerek valószínűleg influencer akar lenni, vagyis internetes példakép. Ugye a szó is ezt jelent, hogy ti, hogy hát aki majd követőket gyűjt, vagy hát akinek a véleménye, vagy a, hát az életvitele az majd mennyire példakép. Hát persze ez erősen mesterkélt kép az, amit ott az ember magáról kialakíthat. Úgyhogy hát erről meg tényleg néha nem árt lerántani a leplet, főleg mondjuk az ilyen kritika nélküli kiskamaszoknál.
Igen, a szó is, hogy bekövetett a X és Y már olyan borzasztó, riasztó, vagy az, hogy én követem a valakit. Pont itt a hétvégén kis fiatal, 12 éves lánykákkal voltam együtt, és akkor az egyik mutatta azt a fotót, hogy ki követte be őt frissen. És akkor egy ilyen csupa izom figurát mutatott, hogy nem is érti, hogy neki ilyen követői vannak. Mondta egy kicsit azért úgy büszkén. És akkor nyilván így egyszerre sohajtottuk, vagy ez egy fake profil, hát biztos, hogy mögötte képzelj azonnal oda egy nagyon-nagyon-nagyon, nem tudom én, elhízott. Kicsit úgy stresszeljen az, hogy ez biztos nem az igazság, e mögött valami teljesen más van. És úgy meglepődött, most itt nem az online zaklatásról akarunk beszélni, csak hogy mi árasztja el a fiatalokat, az mennyire meghökkentően más, és hogy ne adjuk föl azt, hogy a valóságos világból is adjunk nekik lehetőséget, hogy megismerjenek valamit. Nem tudom, azt szerintem, nem, lehet, hogy nagyon nem is jut eszébe egy szülőnek, hogy megkérdezze a fiát, a lányát, vagy bármilyen hozzátartozóját, hogy kit követ, vagy kit néz, vagy kivel foglalkozik az interneten. Erről már beszéltünk többször, hogy az online világ annyira sokat foglal le belőlünk, hogy arról egyszerűen beszélni kell. Például milyen profilt tesz ki a gyerekem magáról? Nem tudom, hogy ezen elgondolkoztunk-e, vagy figyeljük-e.
Ugye ebben a Hegyi Kata féle interjúban azért egy hangsúlyos téma volt a lázadás, hogy ugye egyéni utak léteznek abban, hogy ki hogyan küzd meg kamaszkorában akár a hittel, de hát nem csak a hitről van szó, ugye a kamaszkori lázadás az egy bizonyos fokú szükségszerűség. Erről is beszéltünk már korábban, de hát most azért térnénk rá egy kicsit vissza, mert valószínűleg szülőt, nagyszülőt nagyon sokszor ez megrémít, vagy esetleg kifejezetten sért, hogy a kamasz hát az ő általa sugalt értékek ellen lázad. Sokszor egy szülő, nagyszülő, de akár tanár is, hogy egyfajta ilyen bizalmatlanságnak éli ezt meg, hogy hát a gyerek nem hiszi el, hogy hát ezek a dolgok már pedig tényleg fontosak. Úgyhogy hát erről te hogy gondolod, hogy mennyire egyéni utak vannak a lázadásra, vagy milyen tapasztalataid vannak?
Még először arról, hogy a kétségbeesés az mennyire megijeszti a fiatalt is. Tehát, hogyha egyéni utakon jár és lázad, annak nyilván megvan az oka, és hát kell is, hogy lázadjon. Ezt sokszor szoktuk emlegetni, hogy annak itt és ekkor most van a helye, hogy lázadjon bizonyos értékek ellen, vagy egyáltalán bármi ellen. De hogy az biztos, hogy az nem jó taktika, ha a szülő a kétségbeesését nagyon ráterheli a gyerekre. Szóval, hogy valamilyen elfogadása annak, hogy a fiatal most épp ezt érzi, azt szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy ne legyen egy ilyen teljes tragédia, vagy teljes elfordulás, vagy hogy egyáltalán a kommunikáció teljes megszüntetés, hogy többet ők nem beszélnek erről, mert mi elmegyünk, mi sérete nem jössz, meg vagyunk sértve, tehát hogy ezt a sértettséget, meg ezt a nagyon nem elfogadást, ez szerintem nagyon rosszul veszi ki a kamasznak az a bizonyos lázadása is, tehát nem biztos, hogy jó irányba tud aztán még fordulni. Hát igaziból téged akartalak kérdezni arról, hogy vajon milyen rengeteg utat láthattál a fiataloknak, hogy ők hogyan feszítenek be akár az iskolában, kamaszkorukba, akár az egyház, akár értékek ellen, vagy hogy egyáltalán, ha elindulhatnánk onnan, hogy te magad vajon kikamaszottad-e magad az iskolai évek alatt, te erre hogy emlékszel vissza?
Talán az én lázadásom az egy a tanáraimmal szembeni kritikában öltött leginkább testet, úgy érzem. De hát ez már régen volt. Annyira régen, hogy történelem előtti korban. Minden esetre azt figyeltem meg egyébként, hogy a gyerekeknek a nagy része az igyekszik az iskolában viselkedni, és otthon mutatja ki a fogafehérét. Egy kisebbség az, akinél ez fordítva van. Tehát otthon ő, anyuka jó kisfia, jó kislánya, de azért az iskolában, hát ő a kiskakas a szemétdombon. Na most ugye itt abban úgy érzem, tényleg vannak egyéni utak, hogy most valaki mennyire bántóan lázad, tehát hogy mennyi ez a belső érzékenysége, hogy mennyire gázol bele másokba. Hát ebben valószínűleg nagy a különbség a kamaszok között. Ugyanakkor azért az se egészen mindegy, hogy mondjuk a szülő-nevelő, akár iskola, az tulajdonképpen mit kínál föl témaként, hogy a kamasz arról gondolkozzon, az ellen lázadjon, azon jártassa a száját, stb. Tehát mondok egy példát, hogy én szerintem nem rossz az, hogyha vannak fontos értékek, teszem azt egy iskolában vagy családban, és ezek köré vonunk olyan, hát nem tudom, kerítéseket, vagy külső várfalakat, amiket akár a gyerek ostromolhat, vagy a szülő, vagy nevelő akár hajlandó fel is adni. Tehát mondjuk például, banális példát mondok, hogy nem életből vett példát, hogy a vasárnapi misére teszem azt felöltözünk, fehérink, nyakkendő, öltöny. És akkor lehetséges, hogy a gyereknek az lesz a lázadás tárgya, hogy most miért nem ugyanaz, nem vagyok én ugyanúgy ott, hogyha pólóba megyek, vagy rövidnadrágba, és akkor lehet ezen polemizálni, hogy most úgy vagyok-e ott, vagy nem vagyok úgy ott, vagy akkor lehet kompromisszumokat kötni, hogy nyáron akkor, nem tudom, lazább öltözékbe megyünk, és így tovább, és így tovább. De a lényeg az, hogy a gyerek próbálgatta a szülőnek a türelmét, a vitakészséget, próbált győzni, közben el lehetett magyarázni, hogy mi az, amikor érvelt, mikor jött indulatba, mikor akart valahogy a hangerejével fölé kerekedni mondjuk az anyjának, mert az egy kamasz gyereknél ez egy alapfeladat, hogy az anyja fejére nőjön. És ugyanakkor még mindig nem azt vitattuk, hogy most megyünk-e misére. Nagyon sokszor egyfajta ilyen kényelemből feladjuk ezeket az összes ilyen védvonalakat, akár egy iskolában is, és akkor utána érdekes módon ennek nem egy megelégedettség, vagy kiegyensúlyozottság, vagy béke a következménye, hanem az, hogy a gyerek az ellen lázad, ami ellen végképp nem akarjuk, hogy lázadjon. Tehát, hogy valahol hát ilyen ütköző zónát kell létrehozni, és ott megvívni az ütközeteket. De egyébként hát meg azt, hogy egy szülő vagy nagyszülő hát teljesen kétségbe, az nagyon fontos, mert a kétségbeesés kimutatása az ugye azt jelenti, hogy, hát, hogy ez a lázadás, ez úgy, ahogy van rossz. Ez bűn, ez nem szabad. De hát ez életszükséglet. Attól még a gyerek lázad, csak valószínűleg egyfajta alattomosságra tanítjuk, vagy az, hogy akkor a szülő háta mögött teszi azt, amit tesz, tehát igen, valamiképpen a megértés. Tehát, hogy ha ki akarjuk védeni a lázadásnak az élét, akkor jobb, hogyha dicsérjük a lázadásnak a tényét. Neked mik a tapasztalataid?
Csak először a saját családomban ugye 4 kamasz gyermeket nevelünk, és ott is előfordult az, hogy a hitükben, de most itt pont a misérejárásban lázadtak, jó pofa volt ez a hasonlat, amit mondtál, nagyon tetszett ez a ruha, és hogy egy ilyen ütköző zónában lázadozzon az a gyerek, nálunk pont ez volt, hogy az ellen lázadt föl, hogy együtt. Mert ugye ez tényleg fontos volt, hogy mi együtt megyünk misére, és akkor volt a legnagyobb fiam, az semmi áron egy hosszabb időszakig semmilyen módon nem jött közös misére, hanem mindig valamilyen másik misére ment, ez valóban úgy volt, hogy akkor a mise az nem volt megkérdőjelezve, csak az, hogy hát nem megyek veletek, mert kik vagytok ti nekem ahhoz, hogy együtt menjünk misére, és akkor egy-egy nagy ünnepkor lehetett tőle kikönyörögni, hogy itt anyák napján eljöjjön közös szent misére. Az online mise időszakában is volt ilyen, akkor egy kisebb gyermekünk lázadt föl, hogy egyszerűen bemondta, hogy ilyen nincs, hogy online mise, és hogy ezt a hülyeséget nem csinálhatja senki vele, és hát akkor mit tudom én, egy darabig a felét ülte le, és felállt, aztán próbálta ezt teljesen elhagyni. De hogy úgy gondolom, hogy akkor az fontos volt, hogy elfogadtuk azt, hogy ő most ezt ennyire kimondta az online misére. Az is az online mise is egy kis ütköző zóna, ha belegondolunk, mert akkor mégse a mise ellen, hanem hát az online volta ellen lázadt föl.
No, azt talán láthatjuk, hogy nagyon bántó módon nem szükséges lázadni, tehát azt mindig korrigálhatjuk, hogy dicsérhetjük akár a lázadásnak a tényét, de azt ugyanakkor meg, hogy hát milyen módon, meg hogy ezzel mennyire gázolt bele másoknak a lelki világába, azt viszont hát mindig korrigálhatjuk. Ha nem kérdőjelezzük meg a lázadáshoz való jogot, akkor marad meg az a lehetőségünk, hogy a lázadásnak a mikéntjét csiszoljuk, és ez hát valóban nagyon fontos. Én ezt, hát nem tudom, talán a kötődéssel is összefügg, vagy ilyen személyiségtípussal, hogy hát láttam olyan gyereket, aki rettenetesen keményen bántotta az osztálytársait, hát azt, hogy a tanárait, ez már nem is érdekes ebből a szempontból, de természetesen a szüleit is, és hogy azért ezen nyilván jó javítani. Azért szülőként, vagy nagyszülőként, akár pedagógusként azt is fontos látni, hogy a gyerek ezeket kinövi. Tehát, hogy volt alkalmam tényleg olyan gyereket látni, aki ilyen szőke kisfiú óvodásként verset szaval énekel, hát mindenki oda van érte, és akkor lesz belőle egy teljesen kiállhatatlan kamasz, és nem is érti az ember, hogy most mi az összefüggés, vagy pont ebből a gyerekből, hogy lehetett ennyire kiállhatatlan valaki, és utána érdekes módon kinövi, és valahogy mégis ember lesz belőle, mert hát a szülei is rendes emberek voltak, hát nagy valószínűséggel ő is az lesz, ha csak nincs valami pszichés defektus. Úgyhogy hát ez azért reményt adhat, hogy azért szülő is gondolhat arra, hogy hát ez az állapot, ez egyszer véget ér. Mi pedig innen folytatjuk a következő alkalommal. Elköszönünk.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán volt a mikrofonnál.
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.